A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és Isten tiszteletünket a 275. dicséretünknek az éneklésével kezdjük. 275. énekünknek mind a 6 versét énekeljük. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Isten igéjét olvasom a mai vasárnapon Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a 2. résznek a 16-tól a 21-ig tartó verseiből. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztusban hittünk, hogy megigazuljunk, a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mi magunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgájai, távol legyen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. A kegyelemnek Istene tegye áldottá mi számunkra az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Úrunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, azért, hogy újból és újból adsz nekünk napokat, az Úrnak szent napjait, amikor megállhatunk előtted, amikor elcsendesedhetünk, amikor eléd hozhatjuk a hálaadásunkat és a köszönetünket. A hálaadásunkat azért, hogy a mögöttünk álló napokon ott tudhattuk a te jelenlétedet a mi életünkben. A hálaadásunkat mindazért, amik az elmúlt napokban a te kegyelmedből az életünk részeivé lettek. Csodálatos dolog tudni nekünk azt, Istenünk, úgy élni itt ebben a földi világban, hogy tudjuk, soha nem vagyunk egyedül. Soha nem vagyunk védtelenek, soha nem vagyunk kiszolgáltatottak, sem a világ erőinek, sem egymásnak, mert nekünk mindig oltalmazó, gondviselő mennyei édesatyánk van, aki szüntelenül figyeli az életünket, aki szüntelenül irányítja az életünk eseményeit. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy most itt állhatunk előtted. Mert ez a mai alkalom is nem csak a hálaadás és a dicsőítés alkalma, hanem alkalom arra is, hogy egy kicsit önmagunkba is nézzünk, hogy egy kicsit megvizsgáljuk azt, hogy amik az elmúlt napokban a szavaink, a cselekedeteink, a tetteink, a gondolataink voltak, azok vajon neked tetsző szavak, cselekedetek és gondolatok voltak-e? És itt az előtted való csendességben mindezeket eléd is hozhatjuk. Kitárhatjuk a szívünket és a lelkünket, hogy tisztítsd meg. Így kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, igéd által és szent lelked által. Hogy mindezek a lehetőségek, a hálaadás, az önmagunk megtisztításának a lehetősége valósággá váljon a számunkra, és hogy tudjunk figyelni a te ígédre, a te szavadra, a tanításodra. Kérünk, Urunk, hogy Krisztus által hallgasd meg a hálaadásunk, a köszönetünk szavát, és légy itt velünk, áld meg a számunkra ezt a mai vasárnap délelőtti alkalmat. Amen. Isten hozzánk szóló szavainak a meghallgatására készüljünk a 165. dicséretünknek az első versét énekelve, de mielőtt az énekszó felhangzana, szeretettel mondom, hogy itt elől még bőséggel vannak helyek, tessenek előre jönni és elfoglalni ezeket a helyeket. Tehát az ige hallgatására készüljünk a 165. énekünknek az első versét énekelve. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A felolvasott igerésznek egy versét olvasom fel még egyszer. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből a második rész, 20. versét. Ebből a versből így szól hozzánk Istennek igéje. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Pál apostolnak ez a gyönyörű mondata. Egyrészt egy személyes hitvallás, egy személyes bizonyságtétel. Egy hitvallás és bizonyságtétel a megváltó Krisztusról, az élő Krisztusról, és ugyanakkor egy tanítás és útmutatás is mindenkor, minden hívő embere számára. Tudjuk, hogy Pál apostolnak ez a levele sok szempontból is érdekes és egyedülálló levél. Ez a levél nem egy pontosan megnevezett gyülekezethez, vagy egy név szerint megnevezett személyhez szól, mint például a római gyülekezethez írott levél, vagy a korintusi gyülekezethez írott levelek, vagy például a Timoteusnak írott levelek. Ahogy a levél címzetjeit az apostol megnevezi, a Galácia beliekhez szól ez a levél. Galácia Kis-Ázsia középső területén lévő tartomány volt, és az itt élő gyülekezetekhez szólott ez a levél. De abból a szempontból is egyedülálló Pál apostolnak ez az írása, hogy egy nagyon személyes hangú, és mondhatjuk úgy, hogy egy nagyon szenvedélyes hangú levél. Mert Pál apostol az érzések széles skáláján játszik ebben a levélben, hol a mérhetetlen szeretetnek a hangját érezhetjük a szavaiból, hol pedig egészen a haragosságig fokozódik az indulata. Hogy mi késztette az apostolt arra, hogy ilyen szélsőséges indulatok szólaljanak meg a levelében? Nos, az, hogy a Galácia beli gyülekezetekben egyfajta támadás indult az apostol személye és a tanításai ellen. És ez a támadás nem a gyülekezeteken belülről támadt, vagy nem onnan indult el, hanem kívülről. Pál apostol nem nevezi meg az ellenfeleit, az ellenségeit, de minden valószínűség szerint zsidó keresztények voltak. Olyan keresztények, akik zsidókból lettek keresztényekké, és amiben az ő támadásuk az apostol ellen és a tanításai ellen megnyilvánult, az az volt, hogy a törvényt akarták behozni ezeknek a keresztény közösségeknek az életében. Megfogalmazódott az a kérdés, hogy vajon a keresztényeknek be kell-e tartani a zsidó törvényeket, az étkezési szokásokat, a tisztálkodási szokásokat, és azt a sok-sok törvényt, ami az idők során megszületett a zsidóság számára. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos hitbeli kérdés volt, hogy a keresztényeknek, vagy a pogányoknak előbb zsidókká kell lenniük, és csak azután lehetnek keresztények. De hogyha egészen röviden akarjuk megfogalmazni ezt a kérdést, amely felvetődött, és ami egy nagyon kardinális kérdés volt, és ezért érthetjük meg az apostolnak a felkorbácsolódott indulatait, mert tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy az üdvösség, az örök élet útja a törvény, vagy az evangélium. Mert a kettő együtt nem működik. Az embernek választania, döntenie kell. Pál apostol a maga személyes példáját hozza fel, mint ahogy nagyon sokszor máskor is. Pál apostol arról beszélt, amit ő maga megélt és megtapasztalt. Az ember a saját példáját felhozva tud a leghitelesebben szólni másokhoz. A saját példáját felidézve tudja a legjobban meggyőzni a másik embert. Pál apostol elmondja azt, hogy ő maga a Krisztussal való csodálatos találkozása után ismerte fel a saját tévedését. Azután jött rá, ébredt rá arra, hogy milyen rosszul gondolkodott. Mert amíg a törvény által akarta rendezni az Istennel való kapcsolatát, addig nem tett mást, mint Isten ítéletét vonta magára. Addig nem tett mást, mint hogy egyre jobban ráébredt a saját bűnös voltára, és azután a csodálatos találkozás után, ott a damaszkuszi úton ráébredt arra is, hogy ebből a reménytelen helyzetből csak Krisztus által van menekülés és szabadulás. Krisztus az egyetlen, aki az embernek utat tud mutatni. Az örök élet, az üdvösség felé vezető utat. És ezt foglalta szavakba, ebben a csodálatos hitvallásában. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Helyezzük most ebben a mondatban a hangsúlyt arra a szóra, hogy bennem. Mert ez a kulcsszó, ez a lényege mindennek, hogy Krisztusnak bennem kell élnie. Nekem közösségben, teljes közösségben, életközösségben kell lennem Krisztussal. Krisztusnak kell bennem élni, és így élhetek én Krisztus által. Én azt gondolom, hogy az embereknek bizony egy jelentős része nem meri, vagy nem akarja felvállalni Krisztussal ezt a teljes közösséget, ezt az élet közösséget. Mert ugye ilyenkor szoktuk azt hallani, hogy igen, a számomra nagyon fontos Krisztus. Ő ott van mellettem, mint tanító, hiszen a keresztség által mindannyian Krisztus tanítványai lettünk, és a tanító és a tanítvány összetartoznak. Igen, Krisztust, mint tanítót, nem csak a hívő ember, hanem az egész művelt embervilág elismeri. Különböző eszmerendszerek, filozófiák kapcsolatban állnak Krisztussal, vagy úgy, hogy tőle tanulnak, vagy úgy, hogy vele fordulnak szembe, vele vitáznak. Igen ám, csak hogy az ember nem mindig hallgat a tanítójára. Nem mindig él a Krisztus tanításai szerint. Ugye Krisztus azt tanítja, hogy szeresd a felebarátodat, hogy bocsáss meg az ellened vétőknek. És bizony, ha körülnézünk ebben a világban, akkor annyi szeretetlenséggel találkozunk. És nem csak nagy dolgokban, hanem egészen kicsi apróságokban megtapasztalhatjuk ezt a mindennapi életünk során. És nem is tudunk nagyon sokszor megbocsátani sem. Sőt, képesek vagyunk arra, hogy hosszú időn keresztül szinte jegeljük a haragunkat, kivárva egy alkalmas pillanatot, amikor bosszút tudunk állni, elégtételt tudunk venni valamilyen sérelmünkért. Bizony, olyan sokszor ilyenek vagyunk, és nem olyanok, amilyeneknek a mi tanítónk, Krisztus szeretne látni bennünket. Krisztus azt mondja, hogy segítsük a gyöngét, az elesettet, a szűkölködőt. És mit teszünk mi? Ebben a nagy rohanásban elmegyünk azok mellett, akiknek segítségre lenne szükségük. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy ott van mellettünk, a közelünkben valaki, akinek mi talán csak egy jó szóval, egy simogatással a segítségére tudnánk lenni. Igen, lehet, hogy Krisztus ott van mellettünk, mint tanító. Lehet, hogy meg is hallgatjuk a tanításait, de nem éljük meg. Nem tesszük az életünk a mindennapjaink részévé. Vagy mondhatjuk azt is, hogy Krisztus a példa előttünk. A példa, aki az igazi, a boldog életet adja elénk. Valóban, Krisztus példa lehet minden ember számára. Ahol ember él a földön, ott Krisztus jelen van. Az emberi életek, az emberi lelkek előtt. Ő tényleg példa lehet gyereknek, felnőttnek, fehérnek, feketének, mindenkinek egyaránt. De mi elfogadjuk ezt a példát. Hányszor gondolunk mi arra az életünkben, egy-egy nagy döntésünk előtt, vagy akár csak a kisebb elhatározásaink előtt is, hogy vajon Jézus mit tenne? Vajon Jézus hogyan cselekedne? Vajon Jézus milyen döntést hozna? Hányszor hozunk mi olyan döntést, amely a látható világ számára sokszor érthetetlen, mondhatjuk azt is, hogy értelmetlen döntés. Hányszor hozunk ilyen döntést csak azért, mert az egyetlen szempont a döntésünkben egy láthatatlan világ, a Krisztus által felkínált világ. De azt is szoktuk mondani mi emberek a Jézussal való viszonyunkkal kapcsolatban, hogy Jézus számunkra a jó pásztor. Ugye ő maga mondotta, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Ma már ritkán láthatunk pásztorokat, talán csak egy-egy vidéki utazás alkalmával, de tudjuk azt, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy a pásztor nem csinál semmi más, csak naphosszat heverészik a subáján, és nézi az elvonuló felhőket, azért a pásztor a biztosíték, az életbiztosítás a nyáj számára. Hiszen ő az, aki elvezeti a nyájat oda, ahol elegendő víz és élelem van. Ő az, aki vigyáz a nyájra, hogy ne érje semmilyen támadás. Igen, Krisztus a jó pásztor, aki vigyáz bennünket, aki ott van szüntelenül az életünkben, és megoltalmazza azt. De vajon mindig rámerjük bízni magunkat? Nem tesszük-e meg azt, hogy elkóborolunk a nyájtól? És amikor Jézus az ígérete szerint meg akar keresni bennünket, vissza akar vezetni a nyájhoz, akkor nem tesszük-e meg azt, hogy egyenesen inkább elbújjunk előle, hogy ne találjon meg? Mert jobban szeretnénk a magunk útját járni, azt az utat, amelyről mi magunk úgy gondoljuk, hogy nekünk az fontosabb, hogy nekünk az nagyobb sikereket hozhat. Mert bizony mi emberek sokszor hajlunk inkább a titkos utakon járni. De vajon elbújhatunk-e Jézusnak a tekintete elől? És én azt gondolom, hogy lehetne még hosszan sorolni azt, hogy milyen módokon próbálunk mi Jézushoz viszonyulni? Milyen módon próbálunk kapcsolatba lenni vele? Úgy, van, aki azt mondja, hogy számára Jézus a vígasztalás, az életének a nagy fájdalmaiban és veszteségeiben, vagy hogy ő a gyógyító, aki még a léleknek a sebeit is képes bekötözni. De vajon valóban ezek a helyes viszonyulások Jézushoz? Vajon ezek a jó kapcsolatok vele? Én azt gondolom, hogy mindegyikben van valami bizonytalanság, mert mi van akkor, hogyha nem hallgatok rá, ha nem követem őt, hogyha nem bízom rá magamat? Hiszen ez a világ annyi más lehetőséget kínál, annyi más tanításnak a szava hangzik ebben a világban, annyi más gondolatrendszer, szervezetek mondják azt az embernek, hogy bízd rám magam, majd én megvédelek, megoltalmazlak, biztosítom az életedet. És legfőképpen ezek a kapcsolati lehetőségek, amelyeket felsoroltunk, ezek olyan kapcsolatok, amelyekben arról van szó, hogy vagyok én az ember, és van valahol Krisztus. Éppen ezek miatt, a bizonytalansági tényezők miatt olyan csodálatos ez a pálapostoli megfogalmazás, ahogy ő elmondja a maga kapcsolatát Krisztussal. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az apostol nem kezd nagy teológiai fejtegetésekbe és magyarázkodásokba, hanem rendkívül leegyszerűsíti a dolgot. Azt mondja, hogy Krisztus benne él. Nem mellette, nem előtte, nem körülötte, hanem ott él benne. A szívében, a lelkében, az életében. Közös az életük. De hogy válhat a két élet egyé? Ugye ez a döntő kérdés az ember számára, hogy helyet cserélnek egymással. Nem, ennek így nem sok értelme lenne. Mégis hogy lehet megvalósítani azt, hogy Krisztus éljen bennem, az én életemben? Ehhez bizony két halál kell. Kellett először Jézus halála, ahogy az apostol is leírja. Kellett először Jézus halála, aki azért jött egykor ebbe az embervilágba, azért öltött testet, hogy elvégezze ezt az áldozatot. Azért érkezett ebbe a földi világba, és azért adta magát a keresztre, és nem kényszerűségből, hanem önként vállalt áldozatként, hogy eleget tegyen ennek az ember világnak a bűneiért, hogy így engesztelje ki a mennyei atyát és az ő haragját. És mi ennek a halálnak az érdemeit nyerhetjük el akkor, hogyha beengedjük az életünkbe Krisztust. Hogyha mi is készek vagyunk az életünket feláldozni. Ugye az apostol ezt így fogalmazza meg, hogy élek pedig többé nem én. Tehát ezt az énünket, ezt az óemberünket kell feláldozni. Azt az ént, amit úgy lehetne megfogalmazni, meghatározni, hogy a mi emberi önhitségünk, büszkeségünk, gőgösségünk, döjfösségünk, szeretetlenségünk, és még jó pár jelzőt lehetne használni erre az énre, erre az óemberre. Nos, őt kell halálra adnunk. Erről kell lemondanunk. Ez az a másik halál, ami kell ahhoz, hogy megszülessen egy új élet. Egy olyan új életközösség, amely, ahogy már mondottam, arról szól, hogy az emberben él Krisztus, és az ember élhet Krisztus által. Pál apostol ezt így mondja, hogy amely életet emberi testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek maradok, mondja Krisztus. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. És hogy mik ezek a gyümölcsök? Ezek a gyümölcsök azok, amelyekkel a mindennapjainkban meg tudunk küzdeni az előttünk álló kihívásokkal, akadályokkal. Ezek a gyümölcsök olyan, de olyan sokfélék. Annak a felismerése, hogyha Krisztus én bennem él, akkor már nem csak előttem van, mint példa, hanem már olyan példa, akit szívesen és örömmel követek. Még akkor is, hogyha ezt sokan nem értik, vagy talán egyenesen a szememre is hányják. Ha a Krisztus bennem él, akkor ő már nem csak mellettem van, mint tanító, hanem valóban az ő tanításaira hallgatok. És a életemet, a szavaimat, a cselekedeteimet, a döntéseimet bizony az ő tanítása határozza meg. Hogyha Krisztus bennem él, akkor ő már nem csak körülöttem van, mint jó pásztor, hanem a számomra ő az, akire feltétel nélkül rábízom magam. Aki elől soha nem akarok elkóborolni, hanem éppen ellenkezőleg mindig a közelében akarok lenni, mert tudom, hogy egyedül csak ott vagyok biztonságban. Hogyha Krisztus bennem él, akkor a számomra az azt jelenti, hogy ő irányítja az akaratomat. Ő cselekszik az én cselekedeteim által. Ő szólal meg az én nyelvem által. És én az ő szemével tudom látni ezt a világot, az embertársaimat, és az ő akaratával tudok cselekedni. Hogyha Krisztus bennem él, akkor nekem már nem kell reménytelenül küszködnöm. Nem kell úgy éreznem, hogy az én erőm olyan kevés, és semmit nem tudok igazából elvégezni ebben az életben. Mert már nem én küzdök. Nem én harcolok, hanem a bennem élő Krisztus. Ha bennem él Krisztus, akkor már más szemmel tudok nézni a másik emberre is. Meg tudom látni a gyöngét és az elesettet. Meg tudom látni, hogy kinek van szüksége segítségre. Természetesen mindazt csak úgy tudom megtenni, hogyha valóban bennem él Krisztus. Pál apostol gyönyörű szavai, tehát tanítást és útmutatást adnak nekünk, hogy engedjük, hogy az életünkben megjelenjen Krisztus. Ne legyenek fenntartásaink, ne legyenek kikötéseink. Ne gondoljunk arra, hogy hát azért egy kicsit egy olyan privát szférát megtartok magamnak az életemből, amivel én rendelkezem, amiben azt csinálok, amit én akarok. Nem, teljesen át kell adni magunkat Krisztusnak, úgy, ahogyan Pál apostol tette. Pál apostol a bősz keresztjén üldöző meg tudott fordulni. Ott azon a damaszkuszi úton. A Krisztussal való egyetlen találkozás elegendő volt a számára arra, hogy felismerje az addigi tévedését, azt, hogy rossz úton halad, és teljes mértékben át tudta adni magát Krisztusnak, és az ő leghűségesebb szolgálója lett. Most elcsendesedve imádkozzunk azért, hogy az életünk egybe tudjon forni Krisztussal. Olyannyira, hogy többé ne azt mondjuk, hogy Krisztus és én, hanem azt mondjuk, hogy a bennem élő Krisztus. Mert így tapasztalhatjuk meg igazán azt, hogy mit jelent az ember számára, az a krisztusi ígéret, amely elhangzott egykor, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig.